A mai alkalommal Isten igéjéből, a Korintusiakhoz írott első levél harmadik fejezetéből szeretném alapigénk gondolatát olvasni. A Korintusiakhoz írott első levél harmadik fejezetének első versétől a 9. versig terjedő szakaszból. Így hangzik tehát Istennek igéje harmadik fejezet első versétől. Én sem szólottam néktek, atyám fiai, mint lelkieknek, hanem mint testieknek. Mint a Krisztusban kisdedeknek. Tejnek italával tápláltalak titeket, és nem kemény eledellel, mert még nem bírtátok volna meg, sőt, még most sem bírjátok meg. Mert még testiek vagytok, mert amikor irigykedés, versengés és visszavonás van köztetek, vajon nem testiek vagytok-e, és nem ember szerint jártok-e? Mert mikor egyik azt mondja, én Pálé vagyok, a másik meg én Apollósé, nem testiek vagytok-e? Hát kicsoda Pál, és kicsoda Apollós? Csak szolgák, kik által hívőké lettetek, és pedig amint kinek-kinek az Úr adta. Én plántáltam, Apollós öntözött, de az Isten adja vala a növekedést. Azért sem aki plántál nem valami, sem aki öntöz, hanem a növekedést adó Isten. A plántáló pedig és az öntöző egyek, de mindegyik a maga jutalmát veszi a maga munkája szerint. Mert Isten munkatársai vagyunk, Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Ma a korintusi gyülekezetnek egy újabb problémáját tekintenénk meg, eszerint az ige szerint, és pedig lenne egy olyan szándékkal, hogy tanúságait azért próbáljuk meg a mi saját időnkre és életünkre is átvetíteni. Hiszen a Szentírás azt mondja, és éppen Pál mondja, és éppen ebben a levélben, hogy a múlt megíratott a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett. Mivel az egyház ellensége tulajdonképpen ma is ugyanaz, mint 2000 évvel ezelőtt, ezért nem lepődhetünk meg azon, ha az események kereke napjainkban is ugyanazokat a jelenségeket mutatják. A korintusi gyülekezetnek az alap problémája a helytelen értékítéletből fakadt, a rossz gondolkodásmódból. Ha olvassuk az apostol levelét, testiesen, azaz nem emberi módon ítélték meg, nem Isten szerinti módon viszonyultak azokhoz az emberekhez, akiket Isten tanítókul rendelt közéjük. Személyes értékítéletük által az egyiket elmarasztalták, a másikat pedig fölmagasztalták. Pedig csak arról volt szó, hogy különböző képességeket kaptak az Istentől. És ezeket a képességeket, ezeket a lelki ajándékokat használták a gyülekezet szolgálatára, Pál is, meg Apollós is. És mindegyik csak azzal tudott szolgálni, amit neki az Isten adott. A különböző képességeik ellenére azonban mind a kettő csak szolga. Semmivel sem több. Egyik sem kevesebb ennél, de egyik sem több ennél. Szolga, mondja Pál. A korintusiak testies gondolkodásuk miatt azonban elfelejtették azt, hogy nem az igét hirdető emberekben kell hinni, hanem csak általuk kell hinni. Ezek az emberek csak Isten szolgái, az a feladatuk, hogy megmutassák azt az utat, illetve megismertessék azt az Istent, megismertessék Istennek az akaratát, de semmi több a feladatuk. Korintusban mégis kialakult egyfajta olyan viszonyulás, hogy én Pálé vagyok, én meg Apollósé. És még véletlenül se hangzik el, hogy én pedig Krisztusé. Pedig ez kellett volna, hogy hangozzon. A korintusi gyülekezet azonban nem volt mindig ilyen állapotban, viszont felfigyelhetünk bizonyos dolgokra, amik segítették ezt az állapotot kialakulni. Pál azt mondja a levelében, a második versben, hogy régen én csak tejnek italával tápláltalak titeket, és nem kemény eledellel, mert még nem bírtátok volna megemészteni. Vagyis Pál akkor, amikor ezt a gyülekezetet alapította, a korintusi gyülekezetet, akkor erre az időre hivatkozik vissza, és azt mondja, hogy én akkor csak tejnek italával tápláltalak. Az apostoli gondolatban ott van az, hogy igen, akkor nektek erre volt szükség, és valami miatt nekem el kellett menni. És sajnos ti megmaradtatok ennél a tej tápláléknál. Tulajdonképpen az apostolnak akkori magatartása teljesen természetes volt, hiszen egy újonnan szerveződő gyülekezet volt, mégpedig egy pogány környezetben nevelkedett gyülekezet. A probléma lényegét azonban a következő kijelentés lényege adja meg, amikor azt mondja az apostol, a probléma az, hogy még most sem bírjátok megemészteni, mert még mindig testiek vagytok. Vagyis azt mondja nekik, korintusiaknak, apostol, hogy nem csak az a probléma, hogy én akkor tejnek italával, egyszerű jeledellel tápláltalak benneteket, hanem még most sem mondhatok komolyat, még most sem adhatok nektek keményebb eledelt. Itt van a probléma gyökere. És ez az állapot viszont azt jelenti, hogy ez a gyülekezet kisgyermek maradt a hitben, a lelki növekedésben. Mindezeknek a hátterén fölvetődik az a kérdés, hogy mit eredményez az, hogyha egy gyülekezet mindig csak tejnek italával van táplálva, vagyis mindig gyermeki eledellel, lelki vonatkozásban természetesen. Pál példáját, ha a gyakorlati életre levetítjük, akkor úgy folytathatnánk, az teljesen természetes és nyilvánvaló, hogy a kisbabát tejjel kell táplálni. Hiszen abba van számára az a táperő és anyag, ami által a növekedése biztosított. Ha azonban a kisbabát nem lehet hozzászoktatni a keményebb eledelhez, és a mindig keményebb eledelhez, akkor ott valami baj van. Vagy ha akkor még éppen nincs, de baj lesz. És ez nyilatkozott meg a korintusi gyülekezetben is. A keményebb eledel elmaradása miatt fejetlenség alakult ki, és ez megérlelte a maga következményét ott a korintusi gyülekezetben. Ezen következmények közé tartozik az apostol által felvetett pártoskodás például, amely irítséggel, versengéssel, mások kritizálásával járt együtt, de szinte még lehetne sorolni a listát, hiszen ahogy már egy másik alkalommal beszéltem a korintusi gyülekezetnek a problémáiról, hogy volt ottan jócskán egyéb más, azt mondja, hogy olyan paráznaság, ami még a pogányok között sincs, az úrvacsorát már közönséges lakmározássá minősítették, tehát nagyon sok negatív következmény indult el a korintusi gyülekezetből ebből az alapproblémából, hogy megmaradt a gyülekezet lelki táplálása csupán a gyermek szintjén. És nem tudott érett férfiúvá válni, nem tudott hozzászokni a kemény eledelhez. És éppen ezért ez a bibliai történet fölveti előttünk, hogy vajon ma nem ugyanazt érleli közöttünk az a gyakorlat, hogyha elmarad a határozott bizonyságtétel? Hogyha nem hangzik Istennek a határozott üzenete, amely a bűnt nevén nevezi, amely teljesen világossá teszi azt, hogy melyik a jó út, hogy azon járhassunk. Az Apostolok története című könyvünkben olvashatunk egy mondatot, amely így hangzik. Krisztus egyházát nem a világ ellenállása veszélyezteti, hanem a hívők szívében élő gonoszság okozza a legnagyobb kárt, és ez akadályozza elsősorban Isten ügyének előrehaladását. Azt mondja ez a gondolat, mi bizonyos vonatkozásban védettek vagyunk a külső támadással, a külső ellenséggel szemben. De hogyha Sátán be tud lépni az én személyes életembe, vagy a gyülekezet életébe, amikor belülről tud támadni, na ez az igazán veszélyes Isten ügyére. A személyes életemben is, és a közösség életében is. Erre a veszélyre azonban Isten nagyon sokrétűen figyelmeztet bennünket. Az egyház ellen irányuló sátáni támadásnak szinte minden arculatát, minden megnyilatkozási formáját leleplezte előttünk Isten a Bibliában adott kinyilatkoztatások által. Jézus elmondja például, hogy az egyházához tartozó embereket Sátán megpróbálja üldözni, megpróbálja gúny, megvetés tárgyává tenni, egy kicsit megfélemlíteni őket. Jézus nagyon sokrétűen beszél erről az evangéliumokban. És Péter apostol még hozzáteszi a levelében, ha lehet, akkor ezzel a módszerrel próbálja elnyelni, megsemmisíteni teljesen Isten egyházát. Aztán, hogyha ez a módszer nem eredményes, mert ugye a történelem éppen ezt bizonyítja, hogy Sátán megpróbálta ezt a módszerét, és a sötét középkornak a milliói mártírjai bizonyítják, hogy nem jött be Sátánnak ez a célja. Nem sikerült megsemmisíteni Isten egyházát, és akkor próbált egyfajta arculatot váltani. Akkor most már nem üldözi, hanem igyekszik megtéveszteni, elhitetni, becsapni őket. Jézus Krisztus is azt mondja az evangéliumokban, Máté evangélium a 24. fejezetében, ha lehet, megtéveszti még a választottakat is. És az eredményesség érdekében, hogy ezt minél hatékonyabban tudja elvégezni, ezért a világosság angyalának a képébe jelenik meg, mondja Pál, itt a korintusi levélben. Célját azonban közvetett módon is előmozdítja, vagyis bevisz az egyházba olyan embereket, akiket ott a romlás eszközeiként használ föl. A Cselekedetek 20. fejezetében, és ott a 28-tól a 30. versekben olvashatjuk, hogy gonosz farkasok támadnak, akik nem kedveznek a nyájnak. Vagy a másik versben pedig azt mondja, férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek. Látszólag Isten gyermekei, csak éppen amit mondanak, amit képviselnek, amit hintenek maguk körül szét. Na azt mondja az apostol, ennek az a célja, hogy elhitessék, ha lehet a választottakat is. Jézus több példázatában is érzékeltette az egyháznak ezt a veszélyét. Például a magvető példázata által azt tette világossá, hogy az Isten szántóföldjében, az Isten gyülekezetében nem csak a jó mag van elvetve, hanem jön az ellenség és a konkolyt is beveti ugyanabba a földbe, ahol Isten a jó magot vetette. És a kettő együtt növekedik. És Jézus azt mondja, hogy ez az együtt növekedés, a búza és a konkoly, ez együtt növekszik az aratásig, vagyis Isten gyermekei között jó és gonosz, Isten fiai és a gonosznak a fiai sokszor együtt nőnek, és nem is lehet kitépni. Amikor a szolgák azt mondták az ő uruknak, hogy avagy mi más magot is vetettünk oda, mert látjuk, hogy egyfajta más mag is van, és akarod, hogy kitépjük, akkor az ő uruk azt mondta, hogy nem, hagyjátok csak ott az aratásig, mert ne talán vele együtt kiszakítanátok a mellette lévő jó magot is. És ezt a magvetést, ezt a konkoly vetést az ellenség sokszor olyan eredményesen végzi, hogy Isten egyházában Jézus szerint, és itt most csak az ő tanítására hagyatkozok, Jézus szerint még a szolgák szintjén is megnyilatkozik a konkoly. Jézus azt mondja, lesznek jó szolgák és gonosz szolgák. Az egyik bántja még a másikat is. Ilyen szinten tud megnyilatkozni a sátáni magvetés. Amikor az apostoli gyülekezet kezdett elkényelmesedni, amikor figyelmük középpontjában már nem az Istentől kapott küldetés felelőssége állt, akkor váltak alkalmassá az ellenség támadására. Amikor már feladták azt a fajta buzgóságot, amely jellemezte korábban őket, amikor még szívük, lelkük egy volt abban, hogy az Isten országának az evangéliumát elvigyék a föld végső határáig. Amikor ezt föladták, akkor kezdett beszüremleni közzéjük az a fajta másik állapot, ami alkalmas talajt biztosított az ellenségnek, hogy megvesse a lábát. A missziótól felszabadult időt, a missziótól felszabadult energiát most már egymás megfigyelésére fordították. Már nem azt keresték, hogy hol van egy lélek, akit én Istenhez vezethetek, hanem a figyelem középpontjába a mellettem ülő testvér élete, szava, cselekedete, viselkedése volt. Ellen White azt írja ezzel kapcsolatban az Apostolok története című könyvben, a hívők kezdték egymás hibáit felfedezni. Miközben mások hibáira néztek és bírálgatásba bocsátkoztak, szem elől tévesztették a megváltót és szeretetét. Kezdtek nagyobb jelentőséget tulajdonítani a külsőségeknek, és nagyobb súlyt helyezni a hitpontokra, mint azok gyakorlására. Buzgók voltak mások hibáinak a megítélésében. Eközben nem vették észre saját hibáikat. Így hanyagolták el a Krisztus parancsolta testvéri szeretetet, de a legszomorúbb az volt, hogy észre sem vették. Nem jutottak tudatára, hogy eltűnt életükből a boldogság és az öröm, és hogy miután elzárták szívüket Isten szeretete elől, menthetetlenül a sötétségbe zuhantak. Kezdték tehát egymás hibáit fölfedezni. És ebben a mondatban egy kicsit ott van, hogy ez a hiba azelőtt is ott volt, mindegyik ugyanabban az állapotban volt, csak a közös cél, a közös szándék az valahogy eltakarta egymás elől. Nem egymással foglalkoztak, hanem egy bizonyos célért tevékenykedtek. És amikor ez a cél lanyhult, akkor észrevették, hogy jé, az én testvérem ezt meg ezt teszi, így és így viselkedik. És amikor fölfedezték, akkor egyre jobban inkább ez került a tekintet elé. Buzgók voltak egymás hibáinak a felfedezésébe, a Szentírás tele van történettel, és ez egészen odáig ment, hogy egymást kezdték már szinte kirekeszteni a gyülekezetből. Azt mondja ez a felolvasott szakasz, nem vették észre, nem jutottak a tudatára annak, hogy eltűnt életükből a szeretet és a boldogság, az öröm, mert elzárták a szívük elől az Isten befolyását. Így alakultak ki a különböző érdekcsoportok és a pártállások. Így alakult ki az a fajta állapot, amiről Pál itt ebben a korintusi levélben beszél. Az egyik azt mondta, hogy én Pálé vagyok. A másik meg azt mondta, hogy én Apollósé vagyok. Vagyis embereket helyeztek középpontba Krisztus helyett. És kialakult a pártállás, a két pártállás egymással szembefordult, az egyik elmarasztalta a másikat, az egyik a másiknak a hibájára koncentrált. Talán hadd mondjam ki azt, hogy Sátán ma is gondoskodik arról, hogy legyenek olyanok, mint amilyenek Korintusban is voltak. Ma is sokszor megtalálható a különböző pártállás. Amikor egy-egy személyt vagy felmagasztalunk, vagy elmarasztalunk. Vagy elítéljük, vagy csak a jó dolgait és cselekedeteit látjuk szemünk előtt. Pedig nekünk csak egyetlen személy lehet a tekintetünk előtt. És ez a személy Jézus Krisztus. Csak azt mondhatjuk, hogy én Jézus Krisztusé vagyok. Semmi más nem mondhatunk. Sátán ma is gondoskodik arról, hogy legyenek olyanok, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak a tudomány körül, melyet tanultatok, mondja Pál a római levélben. A mai körülmények között leghatékonyabbnak az a módszere bizonyul Sátánnak, mely szerint elhiteti az emberekkel, hogy ők az Isten egyházától teljesen függetlenül csak az Istentől függnek, és senki mástól. Csak az Istennek tartoznak felelősséggel. Hadd idézzem a bizonyságtétel soraiból azt a mondatot, Isten semmiféle eltévejedett juhot nem vezet, egyiket itt, a másikat ott. Ő egy népet vezet. És ez az, amit a Biblia fényében is megérthetünk. Jézusnak egy nyája van. Az igaz, hogy más akolba is vannak juhai, de van egy nyája, amit vezetni akar, amit ő pásztorol. És nekem ezt a nyájat kell keresnem. Még azok a más akolban lévők, más közösségekben lévő Isten gyermekei is egyszer majd ehhez a nyájhoz fognak tartozni és csatlakozni, hogy végül Jézus szerint legyen egy nyáj és egy pásztor. Egy hosszabb kis szakasz szeretnék felolvasni az Apostolok története című könyvünkből, ahol a bizonyságtétel ezt a kérdést nagyon erőteljesen reflektorfénybe állítja, és azt mondja, Isten e földön egyházát tette a világosság közvetítőjévé, és általa akarja közölni szándékát és akaratát. Nem ad egyetlen szolgájának sem olyan tapasztalatot, mely független volna a gyülekezet tapasztalatától, vagy éppen ellentétben állna azzal. Nem is közli a gyülekezetre vonatkozó akaratát csupán egyetlen emberrel, miközben az, vagyis Krisztus testét sötétségben hagyná. Gondviselésében szolgáit szoros összeköttetésbe hozza a gyülekezetével. Azért, hogy kevésbé bízzanak önmagukba, de annál nagyobb bizalommal viseltessenek azokkal szemben, akiket művének fejlesztésére használ fel. A gyülekezetben kezdettől fogva mindig akadtak emberek, akik állandóan személyes függetlenségre törekedtek. Az ilyenek nem látják be, hogy a szellem ilyen függetlenítése az embert könnyen arra vezeti, hogy túlságosan bízzék önmagában, és saját ítéletét többre értékelje, hittestvérei tanácsánál és ítéleténél. Aki hajlamos arra, hogy saját ítéletét tekintse mérvadónak, nagy veszélyben forog. Sátán jól megfontolt terve ez, hogy elválassza mindazoktól, akik a világosság közvetítői, és akik által Isten működik, hogy művét a földön felépítse és kiterjessze. Ha az Isten művében dolgozó munkás abban a hitben él, hogy ő senki mástól, csak közvetlenül Istentől kaphat világosságot, ezzel kaput nyit az ellenségnek, aki könnyűszerrel elcsábítja és legyőzi. Az Úr úgy rendezte bölcsen, hogy a hívőket szoros kapcsolat fűzze össze, keresztényt kereszténnyel, gyülekezetet gyülekezettel. Így lehetséges csak, hogy az ember Istennel együtt dolgozhassék. Így rendelnek alá minden eszközt a Szentléleknek, és valamennyi hívő rendszeres, jól irányzott törekvésben egyesülve közölheti a világgal Isten kegyelmének örömhírét. Ez a kicsit hosszabb szakasz tehát azt mondja el, hogy Isten nem ad egyetlen embernek sem, egyetlen szolgájának sem olyan lelki tapasztalatot, amely független volna az egyháztól. Isten egy szoros egységet akar létrehozni az ő egyházában. Pál apostol által éppen azért írja le a korintusi levélben, hogy az egyház az tulajdonképpen olyan, mint egy emberi test, amelynek Krisztus a feje, mi pedig az ő tagjai vagyunk részszerint. De az én kezem nem függetlenítheti magát tőlem, a testtől. A kezem feltétlenül összhangban dolgozik az egész testtel, egységben dolgozik, egy azon célért, egymásért élnek a tagok. Amikor egy ember függetleníteni akarja túlzottan magát, és úgy gondolkodik, hogy én Isten népétől teljesen függetlenül gondolkodom, én csak az Istentől függök, akkor ezzel a gondolkodással, ezzel az állapottal abban veszélybe kerül, hogy túlságosan bízik saját maga értelmében, ítéletében, gondolkodásában. És ennek automatikusan rendkívüli veszély lesz a következménye. Az Isten, ahogy olvastam a gondolatban, úgy rendezte bölcsen, hogy a hívőket egy szoros egységbe tömöríti. Hívőt a hívőhöz, gyülekezetet a gyülekezethez. Mert csak így tudja biztosítani Isten a teljes összhangzatos vezetést. A másoktól való elkülönült, független gondolkodás mindig abból fakad, ha valaki mások hibájával foglalkozik, magában pedig csak a jót látja meg. És ezért szokott ez a fajta gondolkodásmód oda vezetni, hogy végül már minden áron el akar különülni a többitől, már egy külön csoportot, egy külön közösséget akar létrehozni, mert szerinte azok, akiket ő eddig figyelt, azok annyira bűnösek, hogy ő azokkal már nem tud közösséget vállalni. De ez abból fakadt, hogy mindig a másik hibáját látta. És ezért nem volt idő, hogy a saját hibáját lássa. Valahogy úgy, ahogy az apostoli gyülekezetnél is volt. És mivel a figyelmének a középpontjában mindig a másik hibája volt, ezért az felnagyult, mindig jobban és jobban duzzadt, míg végül már olyannak látta, hogy én ezzel nem tudok együtt lenni. Jézus egy példázatot is elmond erre. Elmondja a tékozló fiúról szóló példázatot, és ebben a példázatban elmondja, hogy amikor a fiú, aki ugyan bűnös volt, de bűneit megbánva visszamegy, és az atya kegyelmére bízza az életét, akkor az atya örömmel boldogan fogadja vissza szeretetébe. De a testvére, aki otthon maradt, aki ezt a fiút csak a bűnein keresztül látta. Hiszen amikor az apának sorolja az érveit, hogy atyám, hát ez mindent eltékozolt, és te most mégis visszafogadod őt? Ugyanis a testvér, az otthon maradt testvér nem tudja ebben a gyermekben, az ő testvérében látni a bűnbánó bűnöst. Az atyához ragaszkodó gyermeket. Csak a rosszat látja a másikban. Magában pedig csak a jót. Én nem hagytalak el. Én mindig elvégeztem a feladatomat. Én itt maradtam nálad. Na és ez a fajta magatartás alakul ki sokszor a történelem folyamán. És ez vezet mindig oda, hogy elszakadni, nem vállalok közösséget. Ez az otthon maradt testvér is kiment. Nem akart együtt ünnepelni a hazatért testvérivel. Nem akart közösséget vállalni vele. És ezt a elkülönült életformát, mint ahogy ez a otthon maradt testvér is próbálja megindokolni. Miért nem megyek be az ünneplő családhoz? Megindokolja még az apjának is. Na ugyanúgy korunkban is nagyon sokszor meg akarják indokolni. Minél biblikusabb választ próbálnak rá keresni. Lehetőleg bibliai alapokra építeni azt, hogy miért nem tudok közösséget vállalni a másikkal. Ezért ettől kezdve ezeknek az embereknek megváltozik az érdeklődési körük, a látásmódjuk. A Bibliából már csak azokat a részeket tartják igazán izgalmasnak és érdekesnek, amik az ő álláspontjukat igazolják, legalábbis az ő értelmezésük szerint. Ettől kezdve nem a szemléletét igazítja a Bibliához, hanem a kialakított szemléletéhez, gondolkodás módjához próbál bibliai igazolásokat gyűjteni. És ha nem sikerül, akkor egyszerűen gyártani. Az ilyen független állapot és gondolkodás rettenetes tévtanok melegágyává válik. Mivel senkivel szemben nem érez felelősséget, ezért nem is enged értelmezésével szemben észrevételt bírálatot. Aki ezt mégis megpróbálja megtenni, az azonnal első számú közellenséggé válik, feltéve, ha előtte nem az volt. Mivel az egészséges kontroll elől elzárkózik az ilyen ember, bár nem a nyilvánosság előtt, hanem csak a szívében, ezért megállíthatatlanul elindul a lejtőn. Azért mondom, hogy nem a nyilvánosság előtt, mert még nem találkoztam egyetlen olyan emberrel sem, aki ezt a függetlenségi elvet vallotta volna, hogy ő beismerte volna azt, hogy ő elzárkózik az egészséges kontroll elől. Elzárkózna az elől, hogy ő megbeszéljen és megvitatson, és esetleg korrigálja a korábbi meggyőződését és állásfoglalását. Ezt nem vallja be. De a gyakorlatban így él, így viszonyítja az életét, és így alakítja ki a látásmódját. És ahogy már az előbb is említettem, ez az állapot előbb vagy utóbb, de mindig egy független, önálló csoport elindítását eredményezi. Hadd idézek újra egy gondolatot a bizonyságtétel soraiból, a prédikátorok részére szóló bizonyságtétel soraiból. Az ilyeneknek ellene kell állni és megcáfolni őket. Nem azért, minthogyha gonosz emberek volnának, hanem mivel hazugságot tanítanak. És arra igyekeznek, hogy az igazság pecsétjét nyomják a hazugságra. Vagyis azt mondja el, lehet, hogy már jó szándékkal teszi azt, amit tesz, de megtévesztett, önmagában megtévesztett. És mivel nem akarja alárendelni látásmódját, gondolkodásmódját a közösség bírálatának, ezért kialakul egy merev állásfoglalás, és ő az általa elgondolt tévedést igazságként próbálja most már hirdetni. Ezeknek a testvéreknek jó volna végre megérteni a múlt történeteiből, hogy miként kezeli Isten a bűneivel és fogyatékosságaival vergődő embert. Mert ugye ma is sokszor találkozunk olyan megnyilatkozásokkal, folyóiratokban és egyéb más módon terjednek különböző tanítási irányzatok, amik mind-mind a bibliai krisztusi tanítástól próbálják elfordítani a mi tekintetünket. És mivel az Isten egyházában mindig voltak problémák, és lesznek is mindig problémák. Maga Jézus Krisztus beszél erről az evangéliumban, amikor azt mondja, konkoly is lesz, balgaszüzek is lesznek, gonosz szolgák is lesznek. Jézus ezzel mintegy figyelmeztet bennünket, ne essünk abba a hamis illúzióba, hogy Isten egyháza az csak a megszentelt embereknek a közössége. Jézus azért mondja el ezeket, az ő szavait hadd használjam, hogy amikor majd látjátok ezeket, el ne fogyatkozzék a ti hitetek. Vagyis amikor ilyen jelenségekkel találkozunk Isten egyházában, hogy konkoly, akiről mi úgy ítéljük, hogy ez nem az Isten akaratát cselekszi. Amikor azt látjuk, hogy gonosz szolga, és talán még a jó szolgát még bántja is, ahogy Jézus a példában elmondja, akkor ne essek kétségbe, ne fogyatkozzon el a hitem. Ne rendüljön meg a bizalmam abban, hogy jó helyen vagyok, hiszen Jézus maga figyelmeztetett erre. Ezzel kell számolnunk. És ahogy említettem is, azoknak az embereknek, akiket az ilyen felismerések, az ilyen dolgok meglátása arra késztet, hogy tehát akkor én nekem el kell mennem, függetleníteni kell magam, önállóvá válni, személy szerint vagy csoportosan, na, ezeknek az embereknek a múlt történetéből kellene tanulni, hogy Isten hogyan viszonyul az ő hűtlen népéhez. Hogy viszonyul ahhoz a néphez, amely sorozatokban bűnt követ el. A korintusiakhoz írott levélben, az első levél 10. fejezet 11. versében mondja Pál, amik régen megírattak, azok a mi tanulságunkra írattak meg. És itt nagyon fontos megállnunk. és egy kicsit belenézni, hogy mik is írattak meg a mi tanulságunkra? Mit is kell nekünk a múlt történetéből megtanulni az Isten reakcióiból? Mert ugyanis a múlt története tele van olyan jelenséggel, hogy Isten népe nagyon mély pontra jutott. Találunk olyan történeteket följegyezve a Bibliába, hogy ha ma állna olyan állapotban Isten népe lelkileg, akkor talán még az én reakcióm is az volna, hogy kimenni közüle, elszakadni tőle. És az Isten mégis lejegyeztette számunkra ezeket a történeteket, mint egy annak tanulságaként, hogy ő ennek ellenére sem hagyja el az ő népét. Az ő népe egy mély bukás állapotába került, és az Úr mégis ott maradt, és népének tekintette, és mindent megtett azért, hogy visszafordítsa ebből az állapotból. Vagyis a bukás, az Isten népe között található bűn, és az elhagyás, hogy Isten elveti az ő népét, ez két dolog. Ez két dolog. És nem fedi mindig egymást. Ha Isten minden alkalommal elvetné az ő népét magától, amikor az ő népe bűnt követ el, vagy talán hadd fordítsam ezt a példát a személyes életünkre. Ha Isten elvetne engem magától, csak azért, mert bűnt követtem el, akkor vajon ki üdvözülne? És éppen a saját személyes életpéldánk a bizonyítéka annak, hogy Isten sokszor másként viszonyul a bűnöshöz. A bűnt elítéli, a bűnt nevén nevezi, de azért nem vet el valakit, mert bűnt követett el. Ő kész megbocsátani, kész a rendezésre, kész arra, hogy engem esetleg kemény fegyelemmel visszafordítson a megtéréshez. Azért mondja azt a Szentírás számunkra, akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem, azért, hogy légy buzgóságos és térj meg. Vagyis ne akarjunk olyat Istennek tulajdonítani, amit ő még nem tett meg, mármint, hogy az ő népét elveti, csupán azért, mert bűn található. Isten nagyon határozottan foglal állást ebben a kérdésben, szintén a prédikátorok részére szóló bizonyságtételből szeretném idézni ezt a gondolatot. Bizonyságot teszek testvéreimnek, hogy Krisztus gyülekezete a maga gyengesége és fogyatékossága dacára úgy, amint van, mégis az Úr Jézus figyelmének legfőbb tárgyát képezi. A múlt története nagyon sok intő példát állít elénk ilyen helyzetekben. Például Illés próféta egy alkalommal, amikor Izrael népe nagyon mély pontra jutott, annyira, hogy maga a próféta mondja, Uram, mindenki elhagyott téged. Mindenki a Baált és Aserát imádja. És azokat, akik pedig melletted maradnak, akik a te szolgálatodba maradtak, azokat pedig halálra keresik. Megölték a te prófétáidat. Már csak én egyedül maradtam. És Jézabel engem is halálra keres. És amikor Istennel szembe így védekezik Illés, akkor ugye ismerjük a történetet, hogy mit mond az Úr. Az első szava az Illéshez, hogy mit keresel itt? Mit csinálsz itt, Illés? És ebbe a gondolatba az van, hát Illés, én ide küldtelek tégedet? Nem Samáriába kellene neked lenni az én népem között? Mit csinálsz te itt? Mit keresel itt? Miért vagy itt? Mert Illésbe az a fajta szándék volt, hogy hát Uram, hát mit keressek én a hitehagyott nép között? Az egész nép elfordult tőled, és megölik azokat, akik neked akarnak szolgálni. Hát mit keressek én közöttük? És az Úr tanító leckét adva Illésnek megint csak azt mondja, mit keresel itt? És amikor Illés utána már nem tud mit mondani szinte, akkor azt mondja neki az Úr, menjél csak szépen vissza azon az úton, amelyen jöttél. Menj vissza Samáriába, mert neked ott a helyed. Neked ott feladatod van, és ott van a feladatod, nem elkülönülten. Aztán egy másik példát is hadd idézzek ezzel kapcsolatban, Izrael történetében még sok egyéb más dolgot találhatunk, amikor a pusztában vannak már, kijöttek az egyiptomi rabszolgaságból, akkor Mózes fölmegy az Úrhoz, szövetséget köt, az Isten átadja a szövetség tábláit Mózesnek, és mire Mózes leér a néphez, amely most kötött szövetséget az Istennel, mire leér a hegyről, addigra az egész nép elfordult az Istentől, és egy aranyborjút öntött magának, és azt imádta. És Mózessel szemben a Jóisten valami csodálatos dolgot mond egy alkalommal. És talán azt mondhatnánk, hogy na, Mózes idejében elkövetkezett az a pillanat, amire minden olyan ember vágyakozik és áhítozik, aki szeretne elkülönülni. Aki szeretne külön csoportot alakítani. Azt mondja ugyanis Mózesnek Isten, hogy menj ki az én népem közül. Téged teszlek nagy néppé. Az egész népet pedig a bűneivel együtt megsemmisítem. És itt szinte elmondhatnánk azt, hogy micsoda kilátások nagy néppé lenni. Ugye Mózes ezt végig gondolhatta. Külön csoportot alakítani, és itt most egy kicsit hadd vetítsük át a jelenre. És még az Isten is velünk lesz. Maga az Isten mondja, hogy így kell csinálni. A bűnbe süllyedt nép meg hadd pusztuljon el az Isten ítélete alatt. Hadd vesszen el. Mózes azonban nem tud így gondolkodni, nem tud így viszonyulni az ő népéhez, és azt mondja, ő inkább odaáll Isten és a bűneibe süllyedt nép közé. Mert ő az Isten szolgája, és a nép szolgája. És ő tudja annyira szeretni a népet, és annyira Istent, hogy legyen közvetítő, és munkálkodjon a megtéretlen népél, azért, hogy Istenhez forduljanak vissza. És ez az egész történet azért íratott le a mi tanulságunkra. Tanuljuk meg, hogy amikor Isten népe között bűn van, akkor nem az elkülönülés a mi osztályrészünk, hanem megtenni azt, amit Mózes megtett, közben járni Istenért. Munkálni azt, hogy a nép életében megtérés történjen, változás történjen, Istenhez fordulás történjen. És Mózes azt mondja, Uram, inkább az én nevemet töröld ki a te könyvedből, de a népnek kegyelmezd meg. Vagyis Mózes tudta szeretni az Isten népét. És nem a megtért népet, hanem a bűneibe süllyedt népet tudta úgy szeretni. És az Isten művét, hogy ne érje gyalázat. Fölvetődik az a kérdés is, hogy vajon volt-e valaha is olyan bizonyosságuk azoknak az embereknek, akik hajlamosak az elszakadásra, mint Mózesre. Amikor ők mégis bűnös népet választották, mert szerették. Vajon az elszakadás lehetőségének a tudatába tudtak-e úgy imádkozni a népért, mint Mózes? Bizonyára ezek az emberek is, ezek a testvérek is szeretnének ott lenni az üvegtengeren, a 144 ezer között, amikor majd Mózesnek és a báránynak énekét fogják énekelni. Ehhez azonban meg kell tanulni úgy szeretni Isten népét, amiképpen Mózes, mert ott Mózes énekét fogjuk énekelni, a tapasztalatoknak az énekét. De azoknak a tapasztalatoknak az énekét is, ami ebben a történetben zajlott le Mózes életében, hogy inkább tudta úgy szeretni az Isten népét, hogy azt mondta, hogy Uram, inkább az én nevemet töröld ki, mint hogy a te népedet elpusztítsd. Az Isten jellemvonásainak a legcsodálatosabb része ez. Csak ez a szeretet tud megmenteni, felemelni és megtérésre vezetni. Pál apostol tanításából azt érthetjük meg, nem kell félnünk attól, hogy Isten kezébe hagyjuk az egyház sorsát. Merjük Isten kezébe tenni az ő népének sorsát. Meg kell tanulni Istentől azt, hogy az emberi képességeket csak azon a szinten értékeljük, amit valóban érnek. Pál azonban azt mondja, hogy mi csak plántálni vagy öntözni tudunk. Istennek egy-egy szolgája, semmi többre nem vagyunk képesek. A növekedést nem az öntözés adja, hanem az Isten, aki a növénybe serkenti és mozgatja a sejtszaporulatot. Ez nem tőlem függ. Én ezt nem tudom elvégezni. Ezt az Isten hatalma végzi. És ugyanúgy az ő egyházában is egy-egy lélek megtérését, Istenhez fordulását soha nem egy ember végzi. Azt mindig az Isten szent lelke végzi. A lélek mélyén, észrevétlenül. Isten erre a növekedést adó lényegre szeretne megtanítani minden gyermekét. Ezzel az ismerettel senki sem bizakodna el saját bölcsességének a nagyságában, és mivel ez az ismeret szüntelenül emlékeztet a saját méltatlanságunkra, ezért így megóv attól, hogy mások problémáival foglalkozzunk. Mert amikor én érzem az Istentől való függőségemet, érzem az én kicsiségemet, ha én meg is látom a testvérembe a hibát, akkor azzal együtt tudom látni benne a hibát, hogy a magamét is látom. Nem független az enyémtől az övét. Ez az ismeret megóv attól is, hogy másokat értékeljek föl érdemtelenül. Hiszen ő is csak Istentől kapta azt a képességet, amit én értékként látok benne, ez nem ő. Isten ajándéka, amit ő használ, amit kamatoztat. A szentek tökéletes bítése céljából, szolgálat munkájára, Krisztus testének építésére. És ez az ismeret megóvna különféle pártállásoktól, az elkülönülés kísértésétől. Soha ne feledjük, hogy Pálhoz és Apollóshoz hasonlóan Istennek ma élő eszközei is csak szolgák. Semmi több. Csak szolgák. Egy ember azonban csak addig tölti be Isten előtti szolgálatát, amíg építi az Isten egyházát. Ha valaki viszont ezt a házat, az Isten házát bontani kezdi, akkor már nem szolga. Abba a pillanatban ellenség. Minden olyan tevékenység, minden olyan szándék, amely Isten egyházának a bontására irányul, az a szolgai minősítésből az ellenség minősítésébe helyez át mindenkit. És adja a Jóisten, hogy mi mindig tudjuk keresni azt, kivétel nélkül, amivel az Isten kertjében a fejlődést segíthetjük